Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Krisztus király ünnepe van. Az ő országának a polgára minden hívő keresztény ember. Az én országom nem ebből a világból való, mondja Jézus, és nekünk ebben a világban az ő országának az értékeit kell megjelenítenünk. Ez a küldetésünk. Ez ad értelmet tűnő, múló életünknek, ahogy énekeltük ebben a bevezető énekben. Eltűnünk, elmúlik az életünk. A kérdés az, hogy hogyan éltünk. Mennyi értelme volt az életünknek. Ezt a szentmisét élő és meghalt Erzsébetekért ajánljuk föl. Ha már az életünknek szeretnénk súlyt adni, akkor érdemes erre a nagyszerű emberre figyelni, hiszen ő egy olyan üzenetet fogalmazott meg a cselekedeteivel, a cselekedeteiben, ami ma is éppen úgy érvényes, mint 800 évvel ezelőtt. Ő Isten szeretetét azáltal mutatta meg, hogy a szegényekben meglátta Krisztust, és bennük Krisztus szolgálta. Egyetlen lehetőségünk van. Egymásban meglátni Krisztust, és a kapcsolatainkban Krisztus szolgálni. Az összes többi játék, látvány, szemfényvesztés, önkeresés, és még mondhatnám ezeket a negatív jelzőket. Isten segítse az Erzsébeteket, és Isten segítsen mindannyiunkat, hogy helyesen tudjunk gondolkodni életünkről. Bánjuk meg bűneinket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az ember fia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól, a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és ti innom adtatok, idegen voltam, és ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazok. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, ami az ördögnek és angyalainak készült, mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni, szomjas voltam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, ruhátlan voltam, és nem takartatok be, beteg voltam, és börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni idegenként, vagy ruhátlanul betegen, vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sajátos ünnep ez a mai, hiszen Krisztus király országáról van szó, és természetszerűen rólunk. Mindenki meghívást nyert ebbe az országba. Mi, akik megkeresztelkedtünk, a keresztségünkkel egyszerűen belépőjegyet váltottunk. A keresztség révén belépünk ebbe az országba. A kérdés persze az, hogy meg tudjuk-e őrizni a hitünket, amely mindenképpen a feltétele annak, hogy ebben az országban a király elvárásának megfelelően tudjunk élni, cselekedni. Sajnos egy olyan világban élünk, ahol igen sokan elveszítették a hitüket. Nyilvánvalóan nem egyszerű ezt megfogalmazni, hogy mit is jelent, hogy emberek elveszítik a hitüket. Egyszerűen arról van szó, amikor az emberek lelkében előre tör egyfajta gondolkodás, az ember önző gondolkodása, az ember önkeresése, amikor az ember lemond a keskeny útról, és széles útra téved, vagy a széles utat választja, akkor az ember ezzel a magatartásával a hite ellen cselekszik, foglal állást, és ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy ebben az országban idegenné válik. Nagyon érdekes, rövidke mondatot olvastam, amely állítólag Makovec Imrétől származik. Ez a rövidke mondat így szól: már most belelógunk az Isten országába. És akkor egy rövidke másik mondattal megmagyarázza, és azt mondja, mert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És ha most mi ezt tovább folytatjuk, ezt a mondatot, akkor ez azt jelenti, hogyha Isten képiségünknek megfelelünk, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten akarata meghatározó az életünkben. És ez pontosan elegendő ahhoz, ez megfelelő iránytű, hogy az ember helyesen tájékozódjon ebben az országban, és mindjárt mindenek előtt hadd hangsúlyozzam, valójában mindenki ebbe az országba vágyakozik. Akár hisz, akár nem hisz, mert ennek az országnak az alaptörvénye a szeretet. És mondja valaki, hogy nem ezt várja a másik embertől, hogy fogadja el, hogy értékelje, hogy igazolja, hogy szeresse. És ezt még akkor is várjuk, majdnem, hogy azt is mondhatnám, hogy elvárjuk, amikor nem is érdemeljük meg. Amikor rosszak vagyunk, akkor is azt várjuk attól a másik embertől, hogy mentsen föl bennünket, hogy értsen meg bennünket. Nem vagyunk mi olyan rosszak, mint amilyennek látszunk. Sajátos helyzet ez. Tegnap ünnepeltük Árpádházi Szent Erzsébetet. Sokat gondolkodtam most az ő élete példáján, hiszen az előző három napon és tegnap is a budai kapucínus templomban tartottam elmélkedéseket, és igyekeztem megfogalmazni az oda eljövő kevéske embernek, hogy miben is áll az ő üzenete 800 évvel az élete után, és nagyon egyszerűen az ő üzenete ezt jelenti, ami a feltétel Isten országában, Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy az ember szövetséget köt a legkisebbekkel. Ez az egyetlen szempont, aminek alapján ebben az országban a polgárságunkról, a jelenlétünkről van szó. Amit egynek tesztek, nekem teszitek, mondja az Úr. Egyébként, még egyszer hadd hangsúlyozom, minden más szempont félrevezet. Egyébként az ítéletkor egyetlen érték szerepel, ahogy hallottuk, az irgalom. Akinek nyitott szíve van, vagyis irgalmas szíve, befogadó szíve, olyan szíve, amelyben helye van embereknek, ez azt jelenti, hogy számára nyitva van az élet kapuja. Akinek nincs ilyen szíve, az irgalmatlan, az elzárkózik, életellenesen gondolkodik, cselekszik, valójában kivonja magát az emberek közösségéből. És azt is hallottuk, hogy az ítéletkor mi a mérce. Sok mindenre hivatkozna szívesen az ember, adottságaira, elvégzett feladataira, hűségére. Sok mindent fel lehetne sorolni. Nincs ezeknek igazából itt jelentősége, csak egy fogalomnak, ez a mérték, és ez a szeretet. És nagyon lényeges, hogy az Istennel való kapcsolatunk, az emberekkel való kapcsolatunkban realizálódik. Testvérek, nincs kapcsolatunk az Istennel, ha egymással nem vagyunk közösségben. Ha a legfontosabb szempontokat akartam volna felsorolni, akkor ezeket kellene mondani. Viszont egy nagyon lényeges kérdést szeretnék a testvérekkel lélekben megbeszélni, ez egy sajátos beszélgetés, én beszélek, önök meg hallgatnak. De hát nagyon, nagyon más lehetőségünk itt nincs, bár fiatal koromban megpróbáltam, hogy a templomban lévők is szólaljanak meg, szóljanak közbe, érdekes. Érdekes volt, hát ott inkább fiatalok voltak sokan, és ők bátrabbak is, mint az idősebbek. Idősebbek már megfontoltabbak, talán egy kicsit dörzsöltebbek is. Tehát, no, nagyon fontos kérdést kell tisztázni magunkban, hogy ebben a mai világban miképpen tud megjelenni az Isten országa. Mi módon? Mi módon tud jelen lenni ez, amiről azt mondtam előbb, hogy ebben az országban mindenki vágyakozik igazából a szíve mélyén, csak hát ugye azt már kevesen vállalják, hogy az ország szabályainak, az ország törvényeinek is megfeleljenek. Hát a megfelelés mindig kívánalmakat jelent. Testvérek, talán az egyház 2000 éves története során a mi időnk az, ide számítom a 20. századot, amikor talán a legnagyobb gondokkal küszködik a kereszténység, az egyház. Üldözték az egyházat, a keresztényeket, vértanúk sora, és sok mindent lehetne a 2000 éves történet kapcsán mondani, hogy milyen nehéz időszakok voltak. Azt hiszem, hogy ez az időszak talán a legijesztőbb. Egy posztmodern korban élünk. Ugye a posztmodern az állandóan hadakozik a modernnel. A posztmodern nem csak művészeti ág, hanem életfelfogás. És a 20. századnak, és a 21. század elején is, ezt kell, hogy mondjam, a posztmodern áramlat meghatározza az emberek gondolkodását, az emberek életvitelét, és az embereknek az egyházzal való kapcsolatát. A modern egységesíteni akar. A modern örökérvényű igazságokat és értékeket állít a középpontba, és az ember figyelmét ezek felé fordítja, és azt várja el az embertől, és ebben segíti is, hogy ezekhez az értékekhez igazodjon, ezeknek vesse alá magát, és valamiképpen létrejön emberek egysége és emberek közössége. A posztmodern erre azt mondja, ilyen nincs, ez lehetetlen. Ilyen egységet csak diktatórikus elvekkel lehet megvalósítani. Pici igazság van benne. Csak hát, legyünk őszinték, az emberek legtöbbje nem tud élni a szabadságával. Mert a szabadság azt jelenti, hogy a jóra használjuk elsősorban. Amikor bebecsúszik olyan, hogy rosszat is teszünk, az baleset. Tehát van valamicske igazság abban, hogy bizonyos diktatórikus elemekre is szükség van ahhoz, hogy az embert jó útra tereljék. Na, a posztmodern azt mondja, hogy erre nincs szükség, az általános értékeket, általános érvényű igazságokat ki kell söpörni. A posztmodern jellegzetessége a pluralizmus. Az egyes embernek a a szabadsága, önállósága, lehetőségei, amik a fontosak. Aztán ennek a posztmodernnek, a talán mondhatom így, a kiélezett megfogalmazása szerint ez azt jelenti, hogy minden szabad. Ha ezt a fajta gondolkodást kivetítjük a mi keresztény felfogásunkra, akkor ez a posztmodern azt mondja, a vallás magánügy. Ha tovább lépünk, akkor ez a gondolkodás az egyházzal kapcsolatosan azt mondja, hogy az egyház tűnjön el a társadalomból. Az egyház elégedjen meg a liturgiával, de a társadalmi történésekben, folyamatokban, változásokban ne szóljon bele. Mi köze hozzá? Testvérek, egy ilyen világban Isten országát fölépíteni, hát ember próbáló. Hatalmas kihívás ez, ez a fajta szemlélet, ez a fajta gondolkodás a kereszténységnek is, igazából a 20. század, sőt már a 19. században is, 20. most is, valójában ez a kihívás a kereszténység felé, ez a fajta gondolkodás. És nyilvánvaló kihívás az egyház számára is. A kérdés az, hogy van-e válaszunk? Kedves testvérek, van. Csak a kérdés az, hogy mi azonosulunk-e ezzel a válasszal? Magunkévá tesszük-e? Mi a válasz? Nagyon egyszerűen így mondom, a karitatív szolgálat, a szeretet szolgálat. Ez a világ, amelyben élünk, nem barátja a keresztény értékeknek, igen sokszor gúnyolja, igen sokszor avultnak mondja ezeket, de ebben a világban is szükség van a szeretet szolgálatra. Sőt, nyugodtan mondhatom azt, hogy ma sokkal inkább szükség van erre, mint korábban. Egyszerűen azt kell, hogy mondjam, az egyetlen eszköz szinte a kezünkben, hogy megjelenítsük Jézus Krisztust, megjelenítsük az Isten akaratát, hogy az Isten tervére rácsodálkozzanak az emberek. Ugye az egyház hármas megnyilatkozása. Ige hirdetés, liturgia és diakonia, vagyis szeretett szolgálat. Az embereknek nem kell az Isten szava. Nem hallgatják az emberek meg az Isten szavát. Legyünk őszinték. Nem érdekli az embereket az, amit mi papok mondunk. Azt mondják, még a keresztények is papolnak. A hitetlenek meg nem kell. A posztmodern gondolkodásnak egy ijesztő megnyilatkozása. Aztán a liturgia. Emlékszem rá, fiatal papkoromban, ha jött egy középiskolás, vagy egy fiatal egyetemista, kereste az élete értelmét és a helyét a világban, akkor azt mondtam neki, hogy hát gyere el hozzánk a liturgiánkra, a szentmisére. És mi történt? Ezeknek a fiataloknak a legtöbbje ott ragadt. Mert megérintette őket, megszólította őket. Ha ma azt mondanám valakinek, hogy hát gyere el, keresed az életed értelmét, hát gyere el. Ha eljön, többet sose jön el. Nem tetszik neki az, ahogy mi itt vagyunk. Nem kell neki. Divatja múlt. Próbálkozik is az egyház és különböző szerzetes rendek ilyen mutatványokkal, hogy lehetne a fiatalokat megszólítani. Sajnos igen kicsi az eredménye. Ugye most például egyfolytában hallom, hogy a jezsuiták a roma kollégiumot létrehozták. Van 8 cigány a kollégiumban. És akkor ilyeneket hall az ember, hogy megoldják a cigány kérdést. A cigány értelmiség kérdését. Jó, szép a hajnal. Bárcsak. Na de most ezzel nem kritizálom ezt a kezdeményezést. Csak tegyük a helyére. Sajnos a próbálkozásaink ennyik. Viszont akkor, amikor ez így van, akkor valójában ez a harmadik. A szeretett szolgálat az, ami most is működik, mert a szíve mélyén minden ember erre igent mond, az ellen nem appellál senki, ha valaki oda megy, megszólítja, főleg akkor, ha bajban van és fölajánlja a segítségét. Ki az, aki ezt visszautasítja? Tehát ez rendkívül izgalmas kérdés, majdnem, hogy azt mondhatnám, ebben a mai világban az Isten országának, Isten országa építésének az egyetlen lehetősége. Talán mindig is így volt. Azért mindig a cselekedetek számítottak. Szépeket mondani lehet, nagyokat mondani is lehet, de ezek csak akkor igazak, ha ezek a szavak megtestesülnek. Ha ezek a szavak cselekedetté válnak. Különben nagyon érdekes, hogy az egyház ezt a kihívást most talán a legmélyebben éli meg. Szerencsére egy nagyon okos pápánk van. 16. Benedek pápa egy zseniális tudós, aki ezeket a legkényesebb kérdéseket is nagyszerűen képes megfogalmazni. És egy pápai enciklikát jelentetett meg, ő maga írta, pontosan ennek a kérdésnek a megoldását keresve, a Deus Caritas est pápai enciklikáról van szó, amelyben azt mondja a pápa, hogy a szeretet szolgálat az egyház küldetésének közösségi megnyilatkozása. Valójában az evangelizációnak a helye. Tehát nem magánkérdés. Nem arról van szó, hogy Teréz anya, meg néhány ilyen megszállott ember nagy dolgokat tesz. Ez az egyház, a közösségnek a küldetése. A közösségnek a feladata. Krisztus követés enélkül nincs. Ezt fogalmazta meg a mai evangélium. Mi igen sokszor megfeledkezünk erről. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy szövetségben vagyunk a szegényekkel. És ez az egyetlen mérce, akkor, amikor az életünket mérlegre teszik. Éppen Árpádházi Szent Erzsébet példájában figyeltem erre föl. Testvérek, a szükség csak közelről látható. Bizony, igen sokszor tapasztaljuk, hogy még jó lelkületűek is vagyunk, ma is adunk majd a Caritas céljaira, hiszen a mai perselgyűjtés erre lesz. Adományt adunk, áldozatokat hozunk, de valójában a szegények életétől távol vagyunk. Nem akarunk közel menni hozzájuk. Árpádházi Szent Erzsébet nagysága pontosan ebben volt, ezt egyszer így mondta, hogy nem az a fontos, amit adok, hanem azt, hogy én adom, és velük vagyok. Az én adok alatt nem azt értette, hogy na, én a nagy, hanem, hogy én megyek oda, közel, az életformájukat ismerem, a helyzetüket átélem, ezt így lehet megfogalmazni, szeret és szenved. Amikor az ember szeret, akkor a másikkal, akit szeret, szenvedi. Különben olcsó dolog a szeretet. Ezt én most a máltaiak nevében így mondom, jelenlét. Rengeteg kezdeményezés van a gondoknak, bajoknak az orvoslására és megoldására, testvérek. Egy lehetőség van, ezt így hívják, hogy jelenlét. Csak az tud segíteni, csak az tudja az emberek gondját, baját fölvállalni, aki oda megy és megismeri a gondjukat, bajukat, és osztozik a sorsukban. Jelen lét. Testvérek, Isten országáról van szó, Krisztus királyságának az ünnepén. Ezt kell átgondolnunk, hogy jelen vagyunk ebben az országban. Ha igen, akkor ebben a posztmodern világban is csodát művelünk. Enélkül hasztalan minden próbálkozásunk. Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy Krisztus királyságának a alattvalóiként, Krisztus királyságának, országának a polgáraiként meg tudjuk fogalmazni azt az üzenetet, amit Krisztus hozott el ide, és ezt így mondta, amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek. És ez az, ami kovász lehet ebben a világban. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Sokszor imádkoztuk már ezt az imádságot, most legalább tudatosan gondoljunk arra, hogy az imádságnak a vertikális vonulata, jöjjön el a te országod, és a horizontális vonulata a mindennapi gondjaink, bajaink megoldásában segíts Isten. A mi atyánk a keresztet formázza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve kérünk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Isten országa bennetek van. Isten országa itt van, bennünk és általunk. Gondoljunk keresztény küldetésünkre, felelősek vagyunk az életért, felelősek vagyunk a világért. Higgyék el a testvérek, a legtöbbet azzal tehetünk, ha Isten országának a szellemében tartozunk egymással össze. Nagyon érdekes, ma már még a bankárok, meg a pénzügyi emberek is erről beszélnek. Az emberiség problémáit kölcsönökkel, pénzekkel nem lehet megoldani. Legfeljebb a gond az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy neki minden jár, és az föl sem erül senkiben, hogy mit jelent a spórolás, mit jelent a szerényebb életvitel, de valóban ne erről beszéljünk. Gondoljunk arra, hogy egy olyan világban élünk, amikor az Isten szava nem kell. Budapesten még templomba járó emberek is ilyeneket csinálnak, hogy keresik, hogy hol van 5 perces prédikáció, mert akkor a vasárnapi mise megvan fél óra alatt. Ez a csőd. Ez a lelki csőd. Aztán az, hogy liturgia, együtt ünneplés keresztény módon, ugyan, erre nincs idő. Még a keresztényeknek sem, még a templomba járóknak sem. Ne azokra gondoljunk, akik hitetlenek, akik... Viszont mindenkiért felelősek vagyunk, és nem ismerik a világban az Istent, mert Isten csak általunk, illetve bennünk ismerhetik meg. Hatalmas lehetőség. Éljenek a testvérek ezzel. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.